Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, mindenkit, aki hallgat minket. Ahogy tudhatják, az edző-tanítvány kapcsolatról fogunk beszélgetni, ahogy az eddigi adásainkban is már. Méghozzá ezúttal az olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok, hatszoros Európa bajnok Berki Krisztiánnal és az edzőjével Kovács Istvánnal. Köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt vagytok velem.
Köszönjük mi is.
Köszönjük.
Mindenkit arról faggatok az első kérdésben, hogy mire emlékszik az első találkozásról, és ezúttal azt szeretném, hogyha Kokóbá mondaná el az első találkozás történetét először Krisztiánnal, ha még megvan.
Hát az nagyon régen volt, és nem is emlékszem Isten igazából arra, hiszen egy nagyon nagy csoport volt, olyan 40-50 fős csoportból, és benne volt a Krisztián, az egyik volt a Krisztián, akkor ott mindenki egyforma, talán ügyességű volt, bár a Krisztián előtte már tornászott, volt egy ilyen előkészítő csoport, úgy került hozzám. Egy-két év kellett, és akkor végelem, akkor derült ki, hogy mégis ki milyen céltudatos, ki mennyire szeret mozogni, milyen ügyes, és hát ez rá egy év, két évre lehetett tudni, hogy a Krisztián kiemelkedik a többiek közül.
Miben vetted ezt észre? Mi volt az első ilyen jellegű élmény?
Az első ilyen jellegű volt, hogy nagyon elegáns volt, könnyen tanult, tehát elegáns volt, végrehajtotta a feladatokat, amit kapott, nem minden gyerek hajtja végre, de ő végre, sőt, egy idő után már többet is csinált, tehát nem kellett leszámolnom, mert tudtam, hogy ha én most mondok valamit a Krisztiánnak, akkor ő az biztos, hogy megcsinálja, sőt, még többet is csinál. Tehát betartott az edzés, a edzés utasításokat, fegyelmezett volt, nagyon szeretett mozogni, szerette is a tornát akkor.
Most ez a fegyelmezettség volt. Meg is maradt.
Igen. Nagyon elegáns volt, és könnyen tanult.
És ez a fegyelmezettség meg is maradt az egész pályafutására. Te, Krisztián, emlékszel arra, amikor először találkoztatok, vagy legalábbis az első emlékedre?
Hát igen, szerintem, igazság szerint, amikor én legelőször beestem a tornaterembe, akkor én arra emlékszem, hogy sírva mentem edzésre, meg sírva jöttem el edzésre, mert valahogy nem nagyon éreztem ezt a tornasportot, nem sportolt senki a családomból előtte, nem tudtam egyáltalán, hogy miről szól a maga a torna, meg hát egy új közegbe kerültem be 4,5 évesen, és ez számomra furcsa volt, meg és én ezért is mondom mindig, hogy én nem vagyok az a klasszikus olimpiai bajnok, aki belépett a csarnokba, és azt mondta már kisgyerekként, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni, nekem ez több idő kellett, hogy tényleg felfogjam, hogy mit is szeretnék a tornával elérni. De aztán, ahogy teltek az évek, és utána átkerültem ugye a Kokóbá csoportjába, akkor onnantól kezdve már talán egy picit azért tudatosabb volt, meg hát jöttek is a komolyabb versenyek csapat szinten, illetve egyéni szinten is, és ugye tényleg, ahogy Kokóbá is elmondta, elkezdtem úgy belelendülni, és megszeretni a sportágat meg. Tényleg nyilván voltak azért sírós napjaim benne, de alapvetően, ami talán az én erényem az volt, hogy ténylegesen próbáltam megcsinálni azt, amit az edző kért tőlem, meg hát a testi adottságaimat ki tudtam használni, hiszen tényleg egy nagyon-nagyon laza versenyző voltam, szóval nekem a spárga elsajátítása, meg így a rugalmassági dolgokkal azokkal sose volt probléma, a többi edzőtársam az bőgött, vagy éppen nem szeretett volna spárgázni, én meg simán beleültem, úgyhogy voltak adottsági előnyeim egy picit.
És akkor ez sikerélmény is természetesen, de milyen trükkök vannak arra, amikor a versenyző, a kisgyerek egy kicsit elbizonytalanodik, nem akar jönni, sokkal szívesebben menne más programra, és akkor mégis ott kéne tartani. Mit csinál ilyenkor egy edző? Hiszen tehetséges tanítványról van szó.
Azért rengeteg eszköz van egy edző kezébe, hiszen nem csak az edzésekről, a szeredzésekről szól ez a dolog, hanem ha nem vannak játékos részei, az ember akkor megpróbál olyan elemeket, olyan feladatot adni, amiben sikerélménye lesz, és akkor ez végeredményben feletteti. Tehát ezekkel kell egy edzőnek játszani, akkor már látja, hogy a gyerek megunta, és nem, akkor olyan feladatot kell adni, amiben lesz sikerélménye, könnyebb feladatot. Ha még talán az a feladat még nem is illeszkedik be rendesen abba a felkészülési szakaszba, és akkor így végeredményben motivált lesz a gyerek végig, és nem fogja megunni az edzéseket, és akkor ezeket a részeket át lehet menteni.
Egy kisgyerek minden esetben alkot egyfajta véleményt egy felnőtt emberről. kedves bácsi, idős bácsi, mosolygós bácsi, szigorú bácsi, mindenféle dolgot tudni hallani. Te mire emlékszel ebből? Milyen bácsi volt a Kokó bácsi?
Hát azért szerintem, mint ahogy egy edzőnek lennie kell, bizonyos szintig szigorú, bizonyos szintig pedig nyilván itt most utólag belegondolva szerintem egy nagyon jó pedagógus volt, hiszen tényleg motiválni tudta a versenyzőket, köztük engem is, és ami számomra a legmegmutatóbb, meg a legjobb volt, hogy soha nem kért olyat, amit ne tudtam volna megcsinálni, és ezért tudtam a versenyekre is magabiztosan utazni, mert valahogy mindig azt éreztem, hogy az, amit kért tőlem, azt ő 100%-osan úgy kéri, hogy bízik az én tudásomban, és azáltal tényleg sikerélménnyel zártam a versenyeket is, meg az edzéseket is. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem nagyon fontos az, hogy tényleg egy versenyző megtalálja az összhangot az edzőjével. Első körben ugye nyilván a versenyzőnek kell felnőnie az edzőhöz, aztán amikor találkozik egy közös cél, onnantól kezdve pedig tényleg azt mondom, hogy az az út az onnantól kezdve teljes mértékben közös, és együtt lépnek tovább minden egyes helyzeten.
Ez egy egyéni sportág, de azért a gyerekeknek szükségük van a közösségre. Mi az, amit te tettél azért, hogy közösség legyen, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, hogy legyenek olyan programok adottvetően az edzésen kívül is, amiben a gyerek jól érzi magát. Erre milyen trükkök vannak?
Hát ugye minden évben nem kevés edzőtáborunk volt, amikor együtt volt az egész társaság, és mondom, nem kis létszám, ez egy nagy létszámú volt, és akkor volt, amikor elmentünk strandra, volt, amikor elmentünk kirándulni, tehát azért voltak ilyen szabad foglalkozások is, ami ugye a közösséget hozzá jobban összekovácsolták, tehát nem csak az edzésből át fociztunk, más sportágat kipróbáltunk, tehát azért próbáltunk kimozdulni egy kicsit a tornateremből.
Szó szerint összekovácsoltad ezt a közösséget, igaz? Milyen volt ez a közösség Krisztián gyerek szemmel?
Én nagyon szerettem, mert tényleg egy olyan, jó, nyilván az első időszakban furcsa volt, mert tényleg még nagyon pici voltam, új közösség, ismeretlen emberek, de aztán a csapat elkezdett együtt dolgozni rendesen, és tényleg fejlődtünk folyamatosan, nem voltak széthúzások, próbáltuk segíteni egymást, szóval nagyon hamar ráéreztünk a sportnak köszönhetően arra, hogy mi a csapatmunka, attól függetlenül, hogy egy egyéni sportág a torna. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon hasznos volt, és ez így szerintem az egész életünkre rávetült, nem csak a sport, hanem a civil életre is. És hát tényleg voltak ezek a strandolós események, azokat nagyon szerettük, mert én is korán reggel, amikor fölkeltem, kinéztem az ablakon, ha jó idő van, akkor tényleg most nem edzeni fogunk a tornacsarnokon, hanem kimegyünk valamelyik strandra, és akkor van egy pici erősítés, aztán utána szabad foglalkozás. Szóval, hogy tényleg volt egy olyan csapat összetartó ereje, amit akár most a cégeseknél látok, hogy vannak csapatépítő tréningek, és ez nekünk is megvolt már gyerekkorunkban, és tényleg jó érzés volt egy olyan közösséghez tartozni, akik megfelelő értékrendet kapnak, és értékrenddel élik az életüket.
Azt szokták mondani, hogy főleg a vállalati csapatépítéseknél, hogy a sportban mindenkinek a személyiségét, a legmélyebb kis apró bugyrait is meg lehet ismerni. Nagyon érdekelne engem az, hogy amikor foci volt, amikor játék volt, amikor strand volt, vagy kirándulás, akkor mi volt az, ami a Krisztián személyiségéből még ki tudott derülni, ami mondjuk nem olyan volt egészen, mint a tornacsarnokban. Milyen kisrác volt személyiségre?
Ő egy közösségi ember volt, és ugyanúgy, mint a tornateremben, amikor voltak ilyen külön foglalkozások, hogy elmentünk, akkor ugyanúgy segített a társainak, ugyanúgy azokat a csibészségeket, vagy azokat a dolgokat megcsinálta, és hát együtt élt a közösséggel, de nem volt vezéregyéniség a közösségben. Nem akart elő lenni, tehát nem ő akarta megmondani, hogy akkor mostan mi legyen, hogy csinálják. Úgyhogy ő már akkor egy nagyon szerény gyerek volt a közösségben is.
Na térjünk vissza ehhez a csibészséghez, légy szíves, mert amióta én ismerem a Krisztiánt, ami azért szintén nem tegnap volt, én csak elegánsnak láttam, és visszafogottnak, és diplomatikusnak, és egyáltalán nem tudom elképzelni róla, hogy milyen az, amikor a Krisztián csibészkedik, erről szeretnék többet tudni.
Most példát nem szeretnék mondani.
De, kérem!
Nem. Most már a főnököm.
Nem, hát ezt kénytelen vagyok megérteni. Mégis szeretnék erről egy kicsit többet tudni. Majd a példát elmondja a Krisztián.
Majd a Krisztián elmondja a példát. A Krisztián ugyanúgy részt vett a közösségnek a ilyen dolgaiban, mint a többiek. Mondom, nem ő volt a vezér, nem ő találta ki, de ő ugyanúgy részt vett, ő ugyanúgy oda tette magát, ő ugyanúgy megcsinálta a dolgokat, és a következményeket is természetesen ugyanúgy vállalta. Ez fontos, mert nem mindenki vállalta utána a következőjét, de a Krisztián az igen, az odállt, és igen, igen, én voltam, de nem mondta, hogy még ki volt benne, de úgy fölvállalta.
Jó, csak hogy könnyebb legyen, én elmesélem, hogy mi edzőtáborban mindig eldugtuk a csokoládékat, meg a kekszeket az edző elől, mert mindig fogyasztottunk, és hát természetesen mindig megtalálta, de csak azt a részét találta meg, amit azért tettünk oda, hogy megtalálja, hogy a többi maradjon eldugva, és tudjuk megenni. Tehát mi így csibészkedtünk. Ti, Krisztián, most légy szíves, mondd el, annyira szeretném tudni, hogy mi az, ami csibészségben te részt vettél.
Hát voltak termen belüli csibészségek, mikor nem tudom, volt edzőtársam át az ugrás neki futó csíknál, átkulcsoltam a lábát alul, és akkor az első lépésnél hasra esett, de hát annak egy megérdemelt segbe, nem is rugás, csak egy kis papucsal ráütés, illetve kötélmászás volt. Hát meg voltak azért olyan dolgok, amiket nyilván egy utólag felnőtt fejjel azért jobban szégyellek, akkor sajnos jó bulinak tűnt. Igen, csináltunk az edzőtársaimmal bombariadót is az iskolában, és hát azért az volt életem legnagyobb olyan cselekménye, amit szívesen kitörölnék, de hát ez is én voltam igazából. Lehet, hogy ez is valamilyen szinten még jobban a leszívásoknak köszönhetően visszakerültem a földre, úgyhogy lényegében semmit nem bánok, amit megtettem, vagy megcsináltam az életem során.
És volt olyan, hogy tréfáljuk már meg a Kokó bácsit, hogy egy kicsit neki is rossz legyen, mert olyan kegyetlen velünk az edzésen?
Hát az, hogy rossz legyen neki, olyan nem volt, de arra tisztán emlékszem, hogy lent voltunk egy Gyoma Endrődön edzőtáborban, és akkor alig vártuk, hogy két edzés között az edzők azok hamarabb belaludjanak, és akkor mi meg úgy voltunk vele, hogy ha lehet és alszanak, akkor mi inkább kimegyünk délután strandra. Csak aztán így félúton jártunk, de már edzők utánunk jöttek, úgyhogy abból nem strandolás lett, hanem egy kőkemény délutáni edzés.
Egyébként tehát ez egy borzasztó nehéz helyzet egy edzőnek, én azt gondolom, és egyébként azért jó, hogy mi beszélgetünk, mert azért amikor te az edzősködést tanultad, akkor még nem volt az, hogy majd a sportpszichológus ezt elintézi, meg megbeszéli, meg megoldja helyettem, hanem ezeket a helyzeteket pedagógiával, pszichológiával meg kellett oldani. Amikor egy egész csapat készül arra, hogy csibészkedjen, és egyébként nem is annyira biztonságos a dolog, mert hogy elindulnak a hegynek, völgynek egyedül, és azért fiatal emberek tudják magukat bajba sodorni, és ugyanakkor meg kell tartani őket a sportágnak. Ez a húzd meg, erezd meg, ez hogy működik?
Amikor, tehát az embernek természetesen valamikor félre kell néznie, hiszen nem lehet szorítás alatt tartani az egész társaságot, de csak addig, ameddig nem megy valaminek a rovására. Hogyha nem veszélyesek, hogyha másra nem veszélyesek, nem csak magukra, és természetesen engedtem, de akkor már, de másnap akkor olyan edzés volt, nem mondtam, de akkor egy kicsit keményebb edzés volt, nem szóltam semmit, tehát tudtam mindenről. Természetesen, hogyha olyan lett volna, hogy valamilyen veszélyes dolog, akkor beavatkoztam volna, vagy a tornász társadalomra kellemetlen lett volna valamilyen helyzet, vagy a sportolókra, akkor nagyon kemény edzés volt, de ők ezt tudták. Akkor nem szóltam semmit, akkor volt egy erősítés.
Igen, mert ugye nálunk mindig minden úgy működött, hogyha csapatként csináltunk valamit, akkor a büntetést is csapatként csináljuk végig. Szóval nálunk tényleg emlékszem arra, hogy akkor büntetésből lábat kellett emelni a bordásfalon, és akkor azt is közösen csináltuk, hiába csak egy ember volt, akár a ludas, vagy bármi, vállaltuk közösen, hogy ne az legyen, hogy akkor valakivel vagy pikkelnek rá, vagy éppen kivételeznek, hanem akkor tényleg ez egyéni sportág, de csapatban dolgozunk folyamatosan, egymást kell segítenünk, hiszen úgy leszünk jobbnál jobbak, és igen, akkor a büntetések is közösek voltak, de szerintem ez így van rendjén, mert tényleg sokkal, sokkal átvészelhetőbb volt, meg az, annak is volt egy ilyen összekovácsoló ereje, hogy nem csak a jó dolgokban, hanem a rosszakban is együtt kell lenni és küzdeni, és ez talán a mi pályafutásunkra teljes mértékben igaz, hogy nekem voltak sikeres versenyeim, de a sikertelen versenyeknél sem engedte el Kokóba a kezemet, és talán ez volt a legeslegfontosabb.
Beszéljünk erről, mert ez egy nagyon izgalmas, érdekes dolog. Amikor kudarc van, amikor siker van, azt mindig meg kell tudni élni. Nyilván nem egyformán, de ebben az edzőnek óriási szerepe van, hogy a földön tartsa adott esetben a versenyzőjét, vagy éppen megemelje, mert valahol éppen a padlón van. Ez hogy működik?
Ugye ennek több korszaka van ennek a fölkészülésnek, tehát egy tornásznak az években. Amikor kicsi, akkor én úgy szoktam mondani, hogy akkor a sinen kell tartani. Akkor végeredményben, amit az edző mond, tehát az dominál. És igen, akkor el kell mondani, hogy mi miért nem sikerült, de akkor még nem közös ez a felelősségvállalás, amikor kicsi. Tehát akkor az van, hogy amit az edző mond, és végeredményben a gyerek a fő, aki elront valamit, vagy. De nagyon kell tudni, hogy meddig gyerek a gyerek. Tehát itt nálunk ez a kapcsolat úgy változott, hogy addig a Krisztián ugyanolyan gyerek volt, mint a többi. Krisztián azért emelkedett ki ebből, mert rájött, hogy neki mi a célja a sporttal, és rájött, hogy magáért dolgozik. És ezt nekem észre kellett venni. Tehát a mi kapcsolatunk akkor lett igazán kapcsolat, mert idáig tanár-diák viszony volt, ugye, és nekem, amikor észrevettem, hogy ő felnőtt, és az volt az elsődleges dolgom, hogy megértetni a Krisztiánnal, hogy mindenkinek megvan ebbe a kapcsolatba a dolga. Neki az a dolga, tehetséges, hogy a legmagasabbra jusson, és ő bajnok szeretne lenni, olimpiai bajnok. Akkor már meg is fogalmaz, hogy olimpiai. Nekem az a dolgom, hogy ez segítsen ebbe a dologba. Nem lenyomni őt, tehát hogy ebbe segítsek, én hátul vagyok. Minden, ami olyan dolog van, akkor én azt megpróbálom elintézni, hogy őt azt ne terhelje. Akár a magánéletbe, vagy akár edzés közben is, tehát nekem föl kellett készülni, nekem napra kész kellett lennem ahhoz, hogy én most mit kérek a Krisztiántól. Mert a Krisztián megértette, hogy amit én kérek, ő azt meg tudja csinálni, és meg kell csinálnia. Én nem kérhettem tőle olyant, amit nem tud megcsinálni. Akkor én abba hibáztam. Sőt, volt, amikor hibáztam, de akkor már elnézést is kértem tőle, és rögtön változtattam. Tehát nem telepettem rá akkor Krisztiánra, mindenki tudta a feladatát. Na most, meg is beszéltük. Ha ő sikertelen lesz egy versenyen, és megcsinálta azt, amit én kértem, akkor az a sikertelenség az közös. Nem az ő hibája, ez a mi hibám, ez ugyanúgy az én hibám. Úgyhogy akkor volt, hogy leültünk, elbeszéltük, hogy én mit csináltam rosszul, hogy én is átgondoltam, hogy nekem mit kellene, és ő is. Tehát a Krisztiánban nem volt olyan sikertelenség, hogyha nem sikerült egy verseny, mert végeredményben egymásnak feleltünk meg, tehát hogy mondjam. Tehát ő nekem akart megfelelni, és ő tudta, hogy ő mindent megcsinált, és valamit hibáztunk ketten. Nem ő egyedül, nem ő volt a hibás, hanem ketten hibáztunk. Hogyha nyert, akkor is végeredményben az volt, hogy ez a kettőnk sikere. Hogyha megfigyeled, akkor a Krisztián mindig többes számba beszél. És végeredményben ezért. Tehát mindenki tudta a dolgát. Én nem akartam a legjobb edző lenni, én őt akartam segíteni. Én tudtam, hogy én akkor leszek jó edző, vagy hogy ő milyen eredményt ér el. Tehát nem lovagoltam meg rögtön egy kis eredményt, és hogy én előre toljam magam a Krisztián elő, hogy mekkora edző vagyok. Nekem az volt a dolgom, hogy én a hátul ott segítsem. De ezt csak egy tehetséggel lehet megcsinálni. Tehát a Krisztián, ő tehetséges volt mindenben. Tehát fizikailag, mentálisan, hozzáállása, tehát ő tehet, ezt nem mindenkivel lehet, tehát nem mindenkivel lehet elérni. Sok olyan, ugye a Krisztián mellett voltak más tornászok is, semmiből nem állt, hogy birkoztunk egymással, és akkor leült az ember, hogy nem velem kell birkozni, hanem mondjuk a szerekkel, vagy elfogadja, amit én mondok, vagy nem, de itt ez, hogy egymással küzdünk, ebből nem, és el is váltunk. Tehát végeredményben a Krisztián utolsó időben már egyedül volt, és aki ezt nem értette meg, hogy ki miért van, és kinek mi a feladata, és mit kell csinálni, azok le is morzsolódtak.
Igen.
Ez olyan elképesztően nehéz dolog, amiről beszélsz, nem véletlenül neveztem ezt húzd meg, erezd meg, mert hogy ez egy állandó mérlegelés kérdése, de nem csak az edző oldaláról nehéz, hanem a sportolóéről is, Ugye általában a sportoló, most elnézést kérek a hasonlatért, olyan, mint egy gyerek, hogy addig megy el, ameddig lehet, tehát elmegy a falig is, hogyha szükséges, és amikor az edző elkezd egy kicsit, hogy mondjam, enyhíteni, akkor abban a pillanatban sokszor van az, hogy a sportoló egy kicsit túlmegy a határon, és úgy érzi, hogy most már nem egy ilyen felnőtt gyerek, edzőtanítvány, tanár-diák viszonyban, hanem most itt egy kicsit azért lehet tovább menni. Voltál ilyen helyzetben, Krisztián, hogy ezt úgy megélted, hogy na most akkor érzem, hogy ő nem olyan erős, és akkor nem tudom, egy kicsit kevesebbet, egy kicsit lógok, egy kicsit nem úgy csinálom, egy kicsit azért most a kemény munkáért, nem tudom, odavágok, vagy bármi volt benned valaha?
Volt, és az a vicces az egészben, hogy akkor már olimpiai bajnok voltam. Szóval, hogy egy picit London után, ugye volt egy 2013-as évünk, ami egy kicsit ilyen felemásra sikerült, és amikor 2014-ben elkezdtük a felkészülést, akkor az Európa-bajnokság után volt egy pici ilyen, én azt mondom, hogy inkább szerintem ilyen mentális kilengésem, mert úgy nagyon nehezen találtam a motivációt, Nem is tudtam, hogy igazából most akkor van-e értelme még tovább küzdeni, illetve tényleg szembe mentem azokkal az elvekkel, amit addig saját magam előtt tartottam, hogy az edző szava szent és érthetetlen, és tudom azt, hogy Kokóba egész gyerekkoromtól kezdve a legjobbat akarta nekem, és valahogy ezt úgy elfelejtettem. Volt egy pici kilengésem, és azt Kokóba is meg tudja erősíteni, hogy volt egy két hetünk, amikor szinte alig beszéltünk egymással, pedig együtt edzőtáboroztunk Tatán, csak ő akkor figyelt a keretre is, rám is nyilván fél szemmel, de hogy nem volt meg az a kommunikáció, nem volt meg az összhang közöttünk, és rá kellett ébrednem egy hétvégén alatt, hogy ez így nem mehet tovább, hiszen ennél a mi több éves kapcsolatunk amúgy is sokkal többet ér, hogy így fejezzük, vagy így váljunk el egymástól, plusz meg kellett értenem azt, hogy ő továbbra is a javamat akarja, és tényleg eddig mindent megtett azért, hogy sikeres legyek, és hogy a jövőben is ezért dolgozik folyamatosan mellettem és körülöttem lent a tornateremben. És ekkor
de
volt
ezt hogy értetted meg? Hogy érti meg az ember ezt egy hétvége alatt, hogyha két hétig úgy érezte, hogy ez nem így van?
Hát nyilván ebben például nagy szerepet játszott a feleségem is, hogy hétvégén leültünk, én ott puffogtam neki meg minden, és akkor így elkezdett velem beszélgetni, és így ráébresztett arra, hogy ez nem én vagyok lényegében. Szóval, hogy valamiért változtam egyik pillanatra a másikra, lehet ez egy külső hatás, vagy egy barát, vagy bárki, akit barátnak hittem mondjuk, és rosszat duruzsoltak a fülembe, és aztán rá kellett ébrednem, hogy ez ténylegesen valami nem működik, ahogy kell, és kezdődött a második heti tatai edzőtábor, és akkor szerintem hétfőn azzal kezdtem, mindig futással kezdtünk a Cseketó körül, és akkor a keret az elkezdett futni, én pedig annyit mondtam Kokobának, hogy tudunk-e beszélni, és annyit válaszolt, hogy ő mindig itt van nekem, és hogyha beszélnek, akkor beszéljünk. És végülis nyilván nekem kellett nyitnom, és nekem kellett tudnom azt, hogy már csak a tisztelet miatt, a korkülönbség miatt is én vagyok az, akinek nyitnia kell, és nyilván Kokobának, ahogy mondtam, hogy beszéljünk, egyből nyitott fülekre találtam, és átbeszéltünk mindent, és évvégén megnyertük a világbajnokságot. Szóval, hogy vannak kilengések az ember és a sportoló életében, de valahogy mindig a cél is felülírja, meg az emberi kapcsolat is, amit így az évek alatt összeszedtünk.
Azon gondolkodtam, hogy sokan mondják, hogy a pedagógus szakma és az edző szakma, hogyha valaki úgy megy bele, hogy hálát vár, akkor az el se kezdje ezt az egészet, mert néha olyan kegyetlen és hálátlan tud ez lenni. Azt a két hetet, azt hogy... Jó, azért hozzáteszem, hogy tehát csodálatos, hogy ezt a sztereotípiát, vagy ezt a dolgot ennyire jól sikerült megoldani, és ilyen jól sikerült belőle kijönni, de azért érdekelne, hogy ezt a két hetet hogy élted meg, Kokó bácsi?
Hát én nagyon rosszul éltem meg, de nem volt választásom. Készültünk, olimpiai után volt, tehát a Krisztián olimpiai bajnok lett. Világbajnokságra készültünk. Ahhoz ugyanaz a munka kell, mint idáig. Hiába olimpiai bajnok, a munka az ugyanaz, mint az olimpia előtt. Azt ugyanúgy el kell végezni, mert mi nyerni mentünk. Tehát mi a legjobbat akartuk. És a Krisztián ebben nem volt partner. És akkor így eldöntöttem magamban, hogy ennek véget vetek. És akkor mondtam a Krisztiánnak, hogy én, Krisztián, ezt nem tudom vállalni. Ez nem az a fölkészülés, amit szoktunk. És akkor, ha te így gondolod, akkor itt meg is szakad az egész. kapcsolat ez volt.
Igen.
Ez volt. Nagyon rosszul, de bíztam a Krisztiánba, hogy ebből át fogja gondolni, és ez jól fog elsülni. Elsületett volna rosszul is, de hogy is mondjam, de ez engem nem érdekelt, mert már nem az a Krisztián volt, és nem az a munka kapcsolat, ami eredményre vezetett, nem az. Tehát ez ilyenkor már akkor lehet, hogy én is elengedtem volna. De bíztam a Krisztiánba, és igen, a Krisztián, nem felejtem el, második héten, amikor ott kezdtük, talán az edzőtábor, akkor is külön dolgozott rendesen, de mint oda se figyeltem volna, ugye a másokkal foglalkoztam, nem is szóltam hozzá, mert még mindig nem láttam azt, hogy ő megváltozott volna Isten igazából, hanem igen, a második hét első napján odajött és mondta, hogy Kokóvá, így nem érhet végig a kapcsolatunk, nem lehet így vége. Akkor már együtt dolgoztunk 20-hány éve? 25 éve?
Igen.
Nem engedtem volna el azért, az Isten igazából, mert azért ez nagyon szoros kapcsolat, és üljünk le és beszéljük meg. És akkor elmondtam, mi a problémája, elmondtam, hogy nekem mi a probléma, én elmondtam, hogy jó, akkor én mibe fogok változni, akkor ő elmondta, akkor, hogy ő mibe fog, tehát mind a ketten elmondta, hogy jó, én is egy kicsikét az olimpia után lehet, hogy nem engedtem, feszesre vettem a dolgot, ebben változni fog, akkor ő is elmondta, hogy ő meg abba fog változni, hogy látja, hogy ez így nem megy, ez nem az a fölkészülés, és akkor végeredményben ez volt, mikor volt ez, március vagy?
Nem, ez már nyáron volt.
Nyáron volt.
Pont a VB felkészülés elején.
Világbajnok lett a Krisztián, igen.
Egészen elbűvölő a történetetek, teljesen lefagytam a lehető legjobb értelemben, és lévén, hogy az időnk is lejárt, meg azt hiszem, hogy nehéz lenne ezt már tovább fokozni, ez egészen elképesztő és fantasztikus, és hát azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy olimpiai bajnokkal, háromszoros világbajnokkal és hatszoros Európa bajnokkal beszélgettem meg, természetesen az edzőjével, aki ott állt mellette ez alatt a sok-sok év alatt. Nagyon sokat tanulhattunk ebből a beszélgetésből, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek.
Mi is köszönjük.
És azt hiszem, hogy ezzel búcsúzom most mindenkitől, aki hallgatott minket. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!